Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 65. Zsoltárnak az első és a második verseit. A 65. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen. Helyünket elfoglalva, folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, a 714. számú dicséretünket énekeljük, mind a 4 versével, így kezdődik a 714. dicséret: Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába. helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
86. kérdés. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból, minden érdemünk nélkül, kegyelemből szabadultunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Azért, mert Krisztus miután vére árán megváltott, szent lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára a végre, hogy egész életünk folyásával megmutassuk Isten iránt való háládatosságunkat az ő jó téteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk, továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosokká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. 87. kérdés. Nem üdvözülhetnek tehát azok, akik hálátlan és bűnben megátalkodott életükből nem térnek meg Istenhez? Semmiképpen nem. Mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a zsidókhoz írt levél harmadik részéből, a harmadik résznek az első 8 versét olvasom. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek a hitvallásunk főpap apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis Mózesnél nagyobb dicsőségre volt méltó, mint ahogyan a háznál nagyobb méltósága van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, Isten az. Mózes is hű volt ugyanaz ő egész házában, mint szolga, bizonyságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk az ő hívó szavára, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó megtapasztalni, ahogy énekeltük, hogy hozzád az emberek jönnek mindenhonnan. Köszönjük, hogy mi is jöhettünk ma hozzád. Köszönjük, hogy te szólítottál meg, hívtál, te voltál az, aki elkészítetted a mi szívünkben a Szentlélek által, hogy vágyjunk a veled való közösségre. Urunk, megvalljuk előtted, hogy sokféle kérés van bennünk, sokféle nehézség, és olyan jó lenne, hogyha ezeket könnyítenéd, sokféle kérdés, olyan jó lenne, hogyha ezekben válaszolnál. Van szomorúság, gyász a szívünkben, Urunk, várjuk ezekre is a választ. De mégis segíts nekünk abban, hogy megerősödjön a veled való közösségünk, hogy a Szentlélek által, az igéd által mindannyiunk megtapasztalhassuk együtt is, külön-külön is, hogy hozzád tartozunk. Urunk, te így hívsz bennünket a világ kezdetétől fogva, annak a végezetéig, és köszönjük, hogy most Jézus Krisztus által mi is a tieid lehetünk. Urunk, megvalljuk előtted a mi bűneinket, vétkeinket. Megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk különbek, mint az előttünk járók. Nem vagyunk különbek, mint Ádám és Éva ott az első időkben, nem vagyunk különbek. Mi is elesünk, vétkezünk, mi is sokszor úgy élünk, hogy nem rád tekintünk. De olyan jó, Urunk Istenünk, hogy mégis a kegyelem jelent meg ebben a világban. Mégsem az ítélet az, amit te hirdettél fiad által, hanem az a kegyelem, amely hív bennünket magadhoz. Ebben bízva jöttünk most is. És olyan jó, Urunk, hogy akkor, amikor meg kell, hogy ott legyél, amikor annyira vágyjuk azt a pillanatot, hogy átéljük a veled való közösséget már most az életünkben, akkor jössz, akkor nem fordulsz el, akkor nem olyan vagy, mint mi, hanem türelmes vagy, olyan, aki szereteteddel tudsz megtartani. Úrunk, építs most minket így a Szentlélek által, egyen-egyenként, ahogy szükségünk van rá, így tekints ránk, Urunk, s add, hogy hálaadó életet élhessünk minden időben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 662. dicséretnek a 3. és 4. verseit. 662-es dicséret, ismerős dallam, így kezdődik, ugye az első vers, nem azt énekeljük, magasztallak én téged, Isten egeknek királyát, hogy tőlem messze üzted a sötét ének homályát, ez egy reggeli, gyönyörű reggeli ének, de most itt ebből az énekből a 3. és a 4. verseket énekeljük, és közben szeretettel ajánljuk, hogy aki szívesen megy a gyermekisten tiszteletre, a gyerekeknek szól a meghívás, aki szívesen megy a gyermekisten tiszteletre, az Judit nénivel ezt most megteheti az ének alatt. Igaz utadra taníts, hogy veled együtt járhassak. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom, meg van írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most néhány verset újra olvasok, Zsidókhoz írt levél 3. részének 1., 2. és 6. verseit. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek a hitvallásunk apostolára, és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, a pásztori levelek után a Zsidókhoz írt levelet kezdtük el olvasni, ami így rögtön feltűnik talán az elhelyezkedéséből, úgy mondjuk a kánonban, vagyis hát, hogy a bibliai könyvek sorában, hogy ahhoz képest, hogy hát elég terjedelmes, elég komoly üzenettel bír, nem mintha a többi nem, de mindenképpen nagyon fajsúlyos üzenetet hordoz, komoly teológiai gondolatokat, nem az elején található a leveleknek, hanem a páli leveleknek a végén, a rögtön utána majd a úgynevezett egyetemes vagy katolikus, nem római katolikus, az egyetemes levelek előtt található. Tehát így az elhelyezkedése is sejteti, hogy egy kicsit speciális levéllel van dolgunk, de minden levél speciális, mert mindegyik más. Ugye sokszor van, hogy hivatkozik valaki a Bibliára úgy általában, ez egy nagyon veszélyes dolog, mert könnyen félre lehet menni, mert a Biblia ugye 66 könyv, 1100 oldal, és ez nem egyetlen történet, amiben sok történet van, egyetlen könyvbe kötve, sok könyv, és ezeket nem lehet minden tekintetben egy kalap alá venni, hogy az egész Biblia ilyen vagy olyan, legfeljebb abból a szempontból az egész Biblia Isten igéje, az egész Biblia azért van, hogy megismerjük Istent, hogy ő kijelenti magát és üdvösségre vezessen bennünket, de mindegyiknek megvan minden résznek a maga sajátossága. Zsidókhoz írt levél, ugye itt látjuk, és korábban is így gondolták, hogy nincs oda írva, hogy Pálnak a zsidókhoz írt levele, hogy nem Pál a szerző, talán valamelyik tanítványa, és ez azt is jelzi, hogy egy kicsit később keletkezik a páli kornál, és egy másik helyzet van előttünk nyilvánvaló. Ugye a címzéshez azért térjünk vissza, valószínűleg azért kapja ezt a címet, mert nagyon sok ószövetségi utalás van, és azok, akik zsidók, vagy zsidók, leginkább zsidókból lett keresztjének, hogy ők jobban értsék mindezt. Valószínűleg nyilván ez egy segítség is akar lenni az értelmezéshez, mégpedig nem a levél értelmezéséhez, hanem az Isten üzenetének az értelmezéséhez. Ugye itt ez eredetileg szólt így, mi már sokkal jobban értjük ezeket a helyzeteket, hiszen ismerjük az Ószövetséget is. Amikor olvassuk a levelet, akkor látjuk, hogy Istennek van terve. Ugye folytatódik tovább, a helyzetek változnak, már nagyon sok gyülekezet van. Olyan gyülekezetek, amikről tudunk a páli levelekből, meg az apostolok cselekedeteiből, de mire idáig jutunk, már ennél is több gyülekezet van. Lényegében véve a nagyobb városokban lassanként megjelenik a Római Birodalom keleti területein, meg a kereszténység mindenütt, szinte minden városban. És olyan városokban is, amelyekre talán most már annyira nem emlékezünk, de mégiscsak ott vannak ezek a gyülekezetek. És ez a levél kifejezetten azokhoz szól, akik már a gyülekezetnek a tagjai. Tehát a levél azoknak szól, akik megismerték az Urat, akik elkezdtek vele járni, akik meghallották az elhívást, akik csatlakoztak hozzá, tehát ott vannak ebben a körben benne, vagyis nekünk szól. Maga az igei rész ugye egy ilyen ezért átvezetéssel kezdődik, és egy kicsit tovább olvastam a napi igét, a hetedik vers is ezért, tehát nagyon erősen összekapcsolódik. Akkor, amikor a harmadik rész elején azt mondja, hogy ezért szent testvéreim, akkor visszautal arra a helyzetre, amiben vannak. Egyrészt, amiben van az Úr Jézus, aki tökéletes Isten és tökéletes ember, és amiben vannak a mostani közösségben levők. Visszautal arra, ami a második rész 8. versében ír, ha mindent lába alá vetettél, ha ugyanis mindent alá vetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami nem volna alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll. Itt arról van szó, hogy a gyülekezet már tud valamit, amit a világ még nem tud. Pont ugyanebben a helyzetben vagyunk. A gyülekezet, Isten gyermekei tudnak valamit, amit a világ még nem tud. Az, hogy minden Krisztus uralma alatt van. Hogy Isten mindent Jézus Krisztusnak adott, a megváltónak adott, minden az ő kezében van, minden az, minden hatalom az övé. Azt mondja, persze kicsit ez bonyolítódik, mert Szent Háromságról tanítunk, de most nem akarok mélyen belemenni, mert akkor napestig itt ülnénk. és felmelegítenénk a templomot, és hogy akkor már nehezebb lenne. Szóval maradjunk ott, hogy mindent Krisztus kezébe adott, ugye róla mondjuk, hogy ő fog eljönni ítélni eleveneket és holtakat. Tehát, hogy minden hatalom az övé. De ugyanakkor ez még nem látszik, nem tudják, mi tudjuk. Ki az, aki tudja? Az, aki elfogadta az Úr Jézus Krisztust. Ez egy nehéz helyzet. Nem ugyanabban a helyzetben vannak azok, akik Istennek a gyermekei már most, akik hozzátartoznak, és nem ugyanabban a helyzetben vannak azok, akik még nem ismerik az Urat. És ez egy, azt is jelenti, hogy nem ugyanúgy beszélünk Isten szeretetéről itt, mint ott. Miért nem? Ugyanazt mondjuk, csak mások a hangsúlyok. Hogyha azzal kezdenénk el ebben a világban menni, hogy figyeljetek ide, ti bűnösök vagytok, nézzétek csak, itt van a 10 parancsolat, és ti nem tartjátok be, most hagyjuk azt, hogy mi mennyire, meg mennyire sikerül, de hogy ezzel mennénk, akkor szerintem, hát biztos lenne, aki nagyon elgondolkodna rajta, hogy milyen bűnös, de ez kevés. Nem ez az üzenetünk. Nem arról szól az üzenet, hogy ők bűnösök, hanem arról szól az üzenet, hogy van megbocsátás. Persze, megbocsátásra annak van szüksége, aki bűnös. Aki nem bűnös, nem tudja magáról, az nem fogja elfogadni ezt, de most ez egy részletkérdés. Isten azt bízta ránk, hogy a világban hirdessük, hogy van kegyelem. Azt bízta ránk, hogy hirdessük, hogy a bűnöknek van bocsánata, és hogy mindig van bocsánat. Micsoda történet ott a kereszten, amikor Jézus azt mondja annak az embernek, akiről maga is azt állítja, hogy megérdemli a büntetést, a világi bíróság is elítélte, akiről nyilvánvaló, hogy ő egy gonosztevő, aki azt a szörnyű büntetést megérdemli, még ma velem leszel a paradicsomban. Ez kifejezi azt, nem csak azt, hogy, nem, hogy az utolsó pillanatban is lehet, hanem azt is kifejezi, hogy nincs olyan, hogy Isten elzárna bennünket magától, hanem minden mélységből oda lehet menni hozzá. Az elfogadást, a kegyelmet hirdeti, és azt várja, hogy hittel megvalljuk azt, hogy ő a Krisztus. Mert nyilván ez nem arról szól, hogy mindenki innentől kezdve automatikusan megbocsátást nyer. Illetve talán így is mondhatjuk, hogy mindenki nyer, aki elfogadja, aki hisz ő benne, a Krisztusban való hit által. Szóval a kegyelem az, ami megjelenik. És mi azt hirdetjük, ami ránk bizatott. Tegyetek tanítványokká. Legyetek olyanok, akik tanúskodnak ebben a világban. Miről tanúskodunk? Jézus Krisztusról tanúskodunk. Arról, hogy Isten szeretete kiáradta erre a világra, elküldte az Úr Jézust, és az Úr Jézus pedig az ő megváltó életével, halálával és feltámadásával megszerezte az örök életet annak, aki hisz. Ezt hirdetjük. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És amikor valaki megértette ezt, valaki ezt elfogadta, hirtelen egy új helyzetbe kerül. Onnantól ő már Isten népének a tagja. Ugye a keresztelés az, ami által valaki ezt megvallja, elfogadja. Bonyolódik mindig, felnőttek esetében egyszerű, gyerekeknél kiegészül a konfirmációval, ez a személyes megvallás. Az ember elfogadja ezt, az ember az, aki hisz Istenben, követni akarja az Urat, és akkor onnantól kezdve ő már Isten népének a tagja. És akkor léphetünk egy lépcsőt feljebb. Ha már oda tartozom, akkor nem az a kérdés, hogy én mit gondolok a világról, hanem az a kérdés, hogy Isten mit gondol rólam. És innentől kezdve akkor azt kérdezhetem, hogy Uram, ha te ilyen nagy dolgot tettél velem, akkor hogyan tovább? Van-e valami dolgom? Van-e valami olyan helyzet, ami más lenne? Most, hogy a tiéd vagyok. Most, hogy már nem az a kérdés, hogy mivel értek egyet, meg mivel nem, hanem az a kérdés, hogy ennyire szerettél. Akkor most hogyan tovább? Ez a mi helyzetünk, testvérek. Ez a mi helyzetünk. Hogy akkor hogyan tovább? Mi az, ami következik? Mi az, ami ebből következik? Mi az Isten akarata? Hogy hogyan kapok én erőt ahhoz, hogy újra és újra felálljak, hogyha elestem? Hogyan táplál engem az Isten a maga kegyelméből, a kenyérrel és a borral, ami a kenyérrel, ami a mennyből szállt alá? Hogyan táplál az életnek a vizével, a borral? Hogyan táplál engem? És itt most ugye a jelkép ott van, hogy kenyér, bor, úrvacsora, de az mind jelent valamit, mind üzen valamit. Innentől kezdve már egy új helyzetben vagyok. És ebben az új helyzetben nem csak arról szól, hogy örülünk, hanem arról is szól, hogy igyekszünk Isten akaratát teljesíteni. Ezért, mivel eljött az Isten, mivel mi tudjuk, hogy a mennyek országa nem csak elközelített, hanem a mennyek országa közöttünk van, ott, ahol Jézus Krisztust Úrnak vallják, ott, ahol mi Isten kezébe tudjuk letenni az életünket, ott, akkor innentől kezdve mi következik. Azt mondja, ezért szent testvéreim. Ez nektek mondja, ezért szent testvéreim. Mi az, hogy szent? Azt jelenti ebben az összefüggésben is a szent, hogy Istené, Isten számára elkülönített. Ti már az Úrhoz tartoztok. Az Ószövetségben van egy ilyen gondolkodás, hogy mi az, ami szent, és mi az, ami profán. Mindez, ami a kultuszhoz tartozik, a házhoz, a jeruzsálemi templomhoz, az Isten házához, az szent. Szentek az edények, szentek a papok, szent az, amit ott csinálnak, mert az Istenhez tartozik. És ugye ott még ilyen rituálék is vannak, hogy hogyan kell valamit megtisztítani, hogy alkalmas legyen arra a szolgálatra. Nyilván ez nem a mi higiéniai szabályainkhoz igazodik, hanem jelképes, és megmutatja azt, hogy hogyan lesz valaki alkalmas, meg hogyan lesz valami alkalmas erre a szolgálatra, hogy Istené legyen, hogy az Isten dicsőségét szolgálja már ebben a világban. Szent testvéreim, azok az az egyház, ők a szentek, akiket Isten kihívott, akiket Isten ebből a világból kihívott, hogy hozzátartozzanak, a kihívottak gyülekezete, ugye ezt jelenti az egyház, akiket Isten kiválasztott, kihívott, kiválasztott, önmagának hozzátartozók, mi hozzátartozunk, mi ismerjük őt, mi az ő országának a tagjai vagyunk már most is, és örökké azok is maradunk, ezt ne felejtsük el, akármi is történik, akkor innentől kezdve egy másik helyzetben vagyunk. Azt olvassuk másutt, hogy a hit által értjük meg, hogy Isten teremtette a világot. Tehát nem azzal kezdődik a hit megértése, hogy akkor hogy volt az a teremtés, vagy Istennek a megértése, hanem azzal kezdődik, hogy hiszek. Hiszek a megváltóban, hiszek az Atyában, és hiszek a Szentlélek munkájában. És onnantól kezdve egy másik perspektívából kezdjük nézni a bibliai kijelentést. Onnantól kezdve már másik perspektívából kezdjük nézni a törvényt, a 10 parancsolatot is. Mert eddig úgy néztük, hogy fú, mennyi szabály van. Ezek a szabályok, ezek veszélyesek, ezek korlátoznak, ezek megváltoztatják a dolgokat. De innentől kezdve nem úgy nézek a törvényre, hanem úgy, hogy Uram, neked tetsző életet akarok élni. Te hogy látod? Mi az, ami neked tetszik, és mi az, ami az én javamat szolgálja? Mert végső soron, ez egy kicsit nehéz, mert ez egy emelt szint, hogy Isten törvénye az én javamat szolgálja. Amit ő mond, az nem ellenem van, még akkor is, hogyha nem tetszik néha, vagy nem esik jól, vagy nem tartom be, mert elbukok, az én javamat szolgálja. Szent testvéreim, mondja a zsidókhoz írt levél szerzője azoknak, akik olvassák. Szentek vagytok. Vagyis azoknak szól, akik Istenhez tartoznak. Istenhez tartozunk? Az övéi vagyunk? Ugye, ha valahová tartozunk, annak vannak bizonyos külső megjelenési formái. Hogyha valaki be akar lépni egy civil szervezetbe, akkor ott be kell, nem tudom, hogy kell csinálni, de biztos van valami nyilatkozat, vagy valamit ki kell tölteni, be kell fizetni a tagsági díjat, ha van olyan, és akkor utána, hát vagy csinál valamit, vagy nem. Tehát ha be akarunk lépni valahová, akkor annak van valami belépése. Hát tudom, hogy béna a kép, de és hát csak az idősebbek fogják érteni, vagy hát úgy tűnik, ehhez is kell egy kis kor, hogy hát amikor mindegy, nem akarom a külső dolgokat, de így a belépésre, ugye régen voltak egy csomó ilyen belépés, volt kisdobosok lettünk, úttörők lettünk, én már kiszes nem lettem, hál' Istennek, nem azért, mert akkor nem volt, hanem az egyházi iskolában nem tartottak olyat, úgyhogy ez egy kegyelem volt nekem ott. Tudom, másnak nem volt kegyelem, mert nem volt mese, kellett és kész, nem volt kérdés. Engem csak amikor elkezdtem vasúton dolgozni, akkor akartak beíratni a KISZ-be, de szóltam, hogy nem fog menni, mert ez nem olyan. Persze igazából ugye nem bátor voltam, csak vakmerő, de ez most hagyjuk, de akkor már nem számított. De ne térjünk ilyen messzire, szóval, hogy van belépés. Az egyházba, az Isten népe közé is van belépés. Ez a keresztség, testvérek. Ez nem csak egy jelkép, ez a belépés. Oda tartozom hozzá. Az övé vagyok. Isten gyermekévé lettem. Ő kihívott engem az ördögnek a világából az ő világába. Akkor is, hogyha gyermekként. Hiszen ott meg a szülőknek, ott van benne a maga gondolata. Ott van a szülőknek a vágya, hogy ez a gyermek hadd legyen Istené. Hadd részesedjen azokban a mennyei erőkben, amit Isten ad az őt követőknek. és hadd részesedjen az örök életben is, amit Jézus Krisztus által megígért. Mi oda tartozunk, mi beléptünk. Ez egy döntés kérdése. Akkor is, hogyha gyermekként kereszteltek meg, akkor is, hogyha heted iziglen templomba járó hívő emberek voltak az őseim, akkor is egy döntés kérdése. Akkor is, ha nem. Egy döntés kérdése Isten mellett, de ez a döntés nem tőlem indul ki. Ez nem egy olyan döntés, amikor én elhatározom, hogy ezt meg ezt fogom csinálni. Mert ugye, hogyha egy földi szervezetbe lépek be, akkor én ott elhatározom, mert megtetszik a célja, talán rendesek ott az emberek, néha talán a közösség, néha a barát, a barátnő, az ismerős, a rokon visz oda. Tényleg, mi kit viszünk oda az Isten országába? Kit hívunk meg az Isten országába és a gyülekezet közösségébe? Barátot, rokont, ismerőst, akivel találkozunk? Na, térjünk vissza oda, hogy valahogy oda kerülünk, de itt egy kicsit másik helyzet van. Mert ugyan ez az én döntésem, és fontos, hogy én is döntsek, de igazából a lehetőséget Isten teremtette meg egyrészt. Megteremtette, mert azt mondta, hogy elküldöm az Úr Jézust. Megteremtette, mert megszólított. És ő teremtette meg a lehetőséget, hogy ez meglegyen. Sőt, én hiszem, hogy nem is véletlenül vagyunk Isten gyermekei. Nem véletlenül vagyunk most itt. Nem véletlenül figyelünk az Isten igéjére, hanem azért, mert ő így döntött. Mert ő megelőzőleg így döntött az életünk felől. Nem akarta, hogy ott maradjunk benne, abban, ami nem az ő akarata szerint való. Azt akarta, hogy a szentek közösségéhez tartozzunk. És én választottam erre. Én azt mondtam, igen, Uram. Igen, Uram, és most már oda tartozok, és most már elkötelezem magam, ugye ez a keresztség. Pont azon gondolkodtam egyébként, hogy lehet, hogy kellene valami módon, nem most, folyamatosan gondolkodtam ezen az utóbbi időben, kellene valami módon olyan lehetőséget is tenni, hogy túl a keresztségen, túl a konfirmáción lehessen még megerősítés. Amikor én megerősítem a gyülekezet, meg Isten előtt. Kezembe került egy, illetve dehogy került a kezembe, mert az interneten láttam, a Facebookon, úgyhogy mindegy, egy ilyen csillaghegyi hagyományőrző csoportba, egy olyan papírt, ahol ki van állítva, valaki aláírta 50-es évekbe, talán valahol másutt született, és a gyülekezet tagja lett, és ő nyilatkozott arról, majd megosztom, nyilatkozott arról, hogy ő mit jelent az, hogy ő a gyülekezet tagja lett. Olyan dolgokat ír le, hogy csak pislogtam. Hogy ezt még ki sem merjük mondani, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni, oda tartozni az ő közösségéhez. Amikor azt mondja, hogy szentek, nyilván akkor itt kicsit bonyolítódik a dolog, mert hogy egyrészt az egyház, a választottak közössége úgy általában, de az mindig egy helyi közösségben valósul meg. Tehát nem úgy van, hogy én oda tartozok Krisztushoz, de úgy lebegek a levegőbe, hanem oda tartozok egy helyi közösséghez. A Biblia egyébként, vagy az Új Szövetség, amikor egyházról beszél, akkor egyháznak nevezi a helyi közösséget is, meg az egészet is egyháznak nevezi. Mi úgy tudunk az ő közösségéhez tartozni, a választottak közösségéhez, hogy van egy helyi közösségünk. De jó, hogy van ez a csillaghegyi közösség, amit Isten sok embernek a gondolatában, imádságában, áldozatában munkált, hogy legyen nekünk ez. És ajánlja, hív bennünket, mi pedig tartsuk meg és segítsük, hogy szolgálatunkkal is, hogy tovább létezzem, testvéreim, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei. Akiket megszólít a levél, azok nem úgy tagjai ezeknek a közösségeknek, hogy ez az ő döntésük. Ugye sokszor szokták mondani, hogy nem jó a gyerekkeresztség, jó a felnőtt keresztség, mert az az én döntésem. Az az igazság, hogy két döntés van. És mindegyik fontos. Az egyik, ami sokkal fontosabb, az Isten döntése. Nekem ezért mondjuk ez a gyerekkeresztségnek az üzenete, hogy micsoda kegyelem, hogy már ott van az Isten szeretetének a jele, lehet az életünknek a kezdetén. A másik pedig, a másik döntés az én döntésem, amit így is úgy is hozzá kell tenni, mert ha nem döntöttem, akkor nem tartozok oda. Mennyei elhívás részesei. Nem véletlenül vagyunk Isten gyermekei. És ez a hívás, ez lehet, hogy emberektől hangzik. Hát a tanítványok is mentek és elmondták. Emberektől hangzott. De ez a hívás nem csak az ő hívogatásuk. Lehet, hogy akkor, hogyha tényleg valakit megszólítok a közösségemben, a környékemben, ahol vagyok, és azt mondom, hogy gyere el, nem olyan rossz ez a templom, és a lelkéssel beszél mindig olyan sokat. Szóval gyere el, és hallgasd meg. egy kicsit elcsendesedsz. Hát, ha lesz egy kis békességed, és ebben a... és eljön. Először én hívom. De az igazi hívás nem ez lesz. Ez is hozzátartozik. Az igazi hívás az lesz, amikor a mennyei hívás érkezik. Amikor a Szentléleknek a munkája, az, ami munkálkodott bennem, meg munkálkodik bennetek, elkezd munkálkodni benne is. Amiről nem tudunk semmit csinálni vele, az, maga, az, az Isten, azt mondja Jézus, hogy fú, ahova akar, olyan, mint a szél. Ahhoz ő terve szerint, nem az én döntésem. Mi megtesszük a dolgunkat, de Isten végzi ezt el. Isten az, aki elvégezte az én szívemben is, meg elvégezte a te életedben is azt, hogy megértetted, hogy meghallottad. És ő az, aki most is el tudja végezni, hogy meg tud erősíteni. Ti ide tartoztok. Na de, ide tartoztok, rendben van, de hogyan tovább? Ide tartoztok, de mi lesz ezután? Egy jó példát látunk itt, és ez a jó példa, hát egyébként nagyon szereti a zsidókhoz írt levél az ószövetségi példákat, nem véletlenül, ez nem más, egyrészt ugye a Mózes háza, Jézus háza, de én most egy másikról beszélnék először, ez pedig maga a pusztai vándorlás, amiről szó van. Ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, és próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Azt mondja, hogy a keresztény közösség élete az olyan, mint a pusztai vándorlás. Tehát ott van a pusztai vándorlás, ahol Isten vezeti a népet, teljesen ki vannak szolgáltatva, ugye hol víz nincsen, hol hús nincsen, hol kenyér nincsen, ezek hosszabb történetek, megint ne menjünk bele, de hogy ki vannak szolgáltatva ezeknek a helyzeteknek. És Isten vezeti a népet, az őt követik, hogy majd megérkezzenek valahová. Ugye a pusztai vándorlásnak nem az eredetileg, amikor Egyiptomból Isten kiszabadította őket, tehát a szabadítás megelőzi. Aztán utána mennek a Sinai pusztában végig, és végül megérkeznek a honfoglaláshoz, az ígéret földjére. Azt mondja, hogy így vagyunk mi is. Ott van a szabadítás. Ez a szabadítás most nem az Egyiptomból való szabadítás, bár nagyon izgalmas, hogy pont annak a mintáját mutatja az, amikor Isten megszabadít Jézus Krisztus által. Mert Jézus, amikor együtt van a tanítványokkal az utolsó vacsorán, amiről azok még nem tudják, az egy páska vacsora, amikor arról beszél, hogy az a szabadítás, ami ott volt, az most egy új szabadítás lesz. Egy új szabadítás, mégpedig az ő kereszthalála által a bűnökből való, és az annak a következményéből való szabadítás. Szóval ott van a szabadítás, ez az élmény. Ez az élménye az Isten népének. Rabszolgák voltunk. Esélyünk nem volt ott Egyiptomban. Hát mi történhetett volna? Ránk a fáraó. Hát a Biblia egy nagyon realista könyv. A fáraót nem érdekelte a zsidó népnek a sorsa. Egyáltalán nem érdekelte. Ő a saját érdekeit nézte. Végig. Egyrészt, hogy veszélyes, ha túl sokan vannak idegenek, ki tudja, mi lesz belőle, érthető a maga szempontjából. Másik meg azért mégiscsak egy ingyen munkaerő, amit hát nem kellene elengedni. Szóval a maga szempontjából esélytelenek voltak, tehát a fáraó szempontjából esélytelenek voltak. És Isten hatalommal, 10 csapással mutatta meg a fáraónak és a zsidó népnek is azt, hogy mégiscsak övé a hatalom. Mégiscsak az lesz, amit ő akar. Hiába a világ egyik szuperhatalma, hiába a világ egyik az akkori világ, ismert világ leghatalmasabb birodalma, mégis az lett, amit Isten akart. Ugye beszéltem arról az előbb, hogy Istennek a hatalma már jelen van ebben a világban. Már itt van, csak nem mindenki látja. A zsidók akkor megtapasztalták, meg ti is megtapasztaltátok, amikor emlékeztek vissza Jézus Krisztusnak az áldozatára, és emlékeztek vissza arra, hogy mit tett értünk. Hogy miközben a hatalmasok azt hitték, hogy elpusztították Jézust, azt hitték, hogy eltiporták Jézust a kereszten, végre letudták, elintézték, már nem fenyegeti az ő gondolatukat, hatalmukat, elképzeléseiket, közben csodálatos diadalt aratott. Az Isten ott a kereszten, a mi számunkra. Ott van mögötte a szabadítás. És a szabadítás után elindulnak az ígéret földje felé. Azt mondja a zsidókhoz írt levél gyakorlatilag, hogy ez a mi életünk. Az ígéret földje felé, amikor majd hozzátartozunk, hozzáérkezünk meg ebben a világban, ami sokszor pusztaság, a halál árnyékának a völgye, és sokszor tele van nehézségekkel, küzdelmekkel, fájdalmakkal, bukásokkal, veszteséggel, és tele van. De jó, hogy nem csak ebből áll. De jó, hogy vannak örömök. De jó, hogy van hálaadásra és alkalom az életünkben. És olyan nehéz néha ott, hogy a hálaadás kerüljön inkább előre. És lássuk meg azt, hogy milyen kegyelmes Istenünk van. Hogy hozzátartozunk. Mert könnyebben veszük észre azt, ami valami másról szól. Ami nehézség. És itt van ez az út, itt van ez a pusztai vándorlás, de nem a semmibe megy, hanem az ígéret földjére. Az ígéret földje a mennyei Jeruzsálem. Ugye Jeruzsálem, hát az pont, Jeruzsálem nagyon izgalmas, csak egy kis kitérő. Ugye az ószövetségi ige szakasz pont Jeruzsálemről szól. Arról, hogy miután, most remélem tudnak a testvérek követni, mert nagyot ugrok, de hát ha már itt ugráltunk össze-vissza Mózes korából, ez is belefér, hogy ott van, hogy amikor meghal Saul, királlyá választják Dávidot, és már mindenki királynak tartja, akkor fogja és elfoglalja Jeruzsálemet, amit akkor Jebusznak neveznek. Ugye ez lesz a főváros. És elindul Jeruzsálem felé, de ez a hegyen épült város, hát azt mondják, amikor ott megnézik a seregét, azt mondják, hogy ide aztán nem jössz be, ugye majdnem szó szerint ezt mondja, ide aztán nem jössz be. Neked erre semmi esélyed nincsen. Kicsit gondoltam, hogy lehet, hogy ezt is elő lehetne venni, hogy sokan úgy gondolják, hogy oda nem megyünk be, de Isten kicsit erős a hasonlat, én érzem, hogy oda ugyan nem megyünk be, de Dávid Isten segítségével oda is bemegy. És mi pedig bemegyünk a mennyei Jeruzsálembe az Isten segítségével. Akárki is mondja, hogy oda aztán nem megy be, de igen, mi bemegyünk, mert Isten a mi Urunk, és ő az, aki Jézust elküldte értünk. Igenis, bemegyünk. Nekünk ezt ígérték, hogy mi oda tartozunk. És ha oda tartozunk, akkor ki kell tartani. Ne tévesszük a célt szem elől. Ne tévesszük a célt szem elől a bukásaink miatt se. A környezetnek a véleménye szerint se. Nekünk oda kell figyelni, hogy mi a cél. Ha arra figyelünk állandóan, ami előttünk van, meg amiatt kesergünk, akkor meg amiatt gondolkodunk, akkor nem vesszük észre, hogy mi az, ami a valós cél. Amikor elkezdtem vezetni, tanulni, én nálunk előtte nem volt a családban autó. Hát ugye ma már teljesen más világ van, meg én is egy másik világban voltam, ott ez egy vidéki falu volt, nem volt autónk, nem is nagyon hiányzott, bevallom őszintén eleinte ez a kérdés. Hát tudom, hogy most a bicikli a sztár, de akkor is az volt, csak nem tekintettük olyan nagy fegyverténynek, hanem csak úgy volt és kész. Szóval, amikor elkezdtem vezetni, akkor hát ugye az orrom elé néztem. És nem tudtam egyenesen menni. És az oktató mondta, hogy ez így nem lesz jó, mert ha az orrom elé nézek, akkor állandóan rángatni fogom a kormányt. Nézzek oda, ahová menni akarok. Ezt nem értettem, bocsánat, ilyen értetlen ember vagyok, nem értettem, hogy hát nem oda kéne nézni, ami a következő lépés lesz. De nem, oda, mert ahová nézek, oda fogok menni. És ugye kicsit ez a helyzet jut eszembe itt, hogy hová nézek? Hogy nézek oda előre is? Nézek oda előre, ahol Isten dicsőségére, és ahová vár engem? Nézek oda előre, vagy csak mindig megbotlok abba, ami van? És valahol talán az a segítség, hogy akkor, amikor megbotlok, mert annyi minden van, amiben meg lehet botlani. A magunk életének a nyomorúsága. Akinek nem volt, majd lesz. Aki a magunk életének a nehézségei, a küzdelmek, amiben benne vagyunk, vagy a környezetünk, vagy amiket látunk, vagy elkeseredünk, amiatt, amivel nem értünk egyet. Mennyi minden van. És akkor azt mondja, emeld fel a tekintetedet, nézd előre. Sokkal nagyobb távlatokba kell gondolkodni, mint a holnap, mert nekünk megadatott ez. Figyeljetek, hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra. Figyeljetek Jézusra, hogy Jézus legyen előttünk. Én egyébként nem, elmondom, de nem magyarázom túl, nem tartom teljesen jó ötletnek ez a mit tenne Jézus gondolatot. Meg is mondom miért, bár Jézus a példakép, azért, mert nem vagyok Jézus. Mit tett Jézus? Lecsendesítette a tengert. Na, csináljatok utána. Szóval nem ilyen egyszerű ez a történet. De mégiscsak a mi dolgunk az, hogy Jézusra figyeljünk, őt kövessük, példaképnek is tekintsük, és megváltónak is, tehát tanítónak is tekintsük a megváltónkat, ráfigyeljünk, azt, amit ő tett, azt, amit ő tanított, az legyen az, ami segít bennünket. Nekünk az a dolgunk, hogy figyeljünk Jézusra. A világ nem figyel Jézusra. A mi dolgunk, hogy figyeljünk. Miért nem figyel? Mert neki nem megváltó. Figyel mindenre. Nincs ezzel baj, tehát nem bántom a világot, ilyenek. Hát amíg hitetlenek voltunk, mi is ilyenek voltunk, nem? Ha hívőkké lettünk, akkor meg nem ilyenek vagyunk. És az a cél, hogy minél többen legyenek hívőkké. Jézusra figyeljünk. És itt megint egy példa van, azt mondja, hogy Mózes hű volt egész házában. Mózes egy nagyon fontos személyisége a zsidóságnak. Egyrészt a törvény miatt, az egyiptomi szabadítás miatt, a törvény miatt. Nagyon fontos személyisége. Emlékszünk akkor, amikor Jézus ott van a megdicsőülés hegyén. Ki az, aki megjelenik neki? Mózes, meg Illés. Tehát Mózes egy fontos dolog. Ő az, aki az egész Tórát, az egész törvényt, az egész Ószövetséget jelképezi a zsidóság számára. Azt mondja, hogy Mózes hű volt az egész házában. Ugye ez a ház kifejezés, kicsit gondolkodtam, hogy is fogom ezt elmagyarázni, hogy az ő háza, meg az Isten háza, hogy miről van szó, itt Isten házom, csak arrébb lesz a templom egyelőre, hogy a ház, mert hogy sokszor a Ószövetség ezt a fordulatot használja, hogy Izrael háza, Izrael egész háza. Tehát a ház az gyakorlatilag hát a népet jelenti ebből a szempontból. Izrael háza az Izrael népe. És hogy Mózes hű volt Izrael házához, vagyis hű volt a megbízójához, ugye az atya volt a megbízó, és rábízta a népet. Rábízta, hogy ő közvetítse a fáraó felé az Isten akaratát, hogy ő vezesse Isten segítségével a népet, és hogy elvigye egészen az ígéret földjéig. Tudjuk, hogy végül Mózes nem megy be az ígéret földjére, mert hogy majd Józsué lesz az, aki bevezeti. Most ebben az analógia már nem teljesen van ott, mert az ígéret földjére, illetve hát a mennyei Jeruzsálembe Jézus visz be bennünket, sőt ott vár minket, egyszerre mind a kettő igaz. Szóval ő hű volt ahhoz, aki megbízta őt. Jézus pedig a saját házához hű, vagyis, hogy mi az ő háza népe vagyunk, mi hozzá tartozunk, sőt azt mondja, hogy az ő háza mi vagyunk. Tehát Jézusé a ház, ő nem egy megbízott, övé az egész ház, és mi vagyunk az ő háza. Izrael népe volt a Mózes által megbízott, de Isten népe, az Isten háza volt, amit Mózes megbízatásából vezettek, mi pedig az ő háza vagyunk, mégpedig abban a tekintetben vagyunk az ő háza, hogy mi az ő népe vagyunk, az új szövetségnek a népe. Isten szövetséges népe, akit kiválasztott, elhívott és megbízott. Az ő háza mi vagyunk. Mi vagyunk, aki hozzá tartozunk. És azt mondja, hogy az a feladatunk, hogy tartsuk meg a reménység dicsekedését, hogy övé maradunk, mindvégig szilárdan. Vagyis a pusztai vándorlás során voltak lázadások, voltak elesések. Volt, aki bejutott, volt, aki nem jutott be. Végül összességében ott az volt, hogy senki nem jutott be, aki szembefordult Istennel. Ugye kicsit megint bonyolult, volt egy ilyen kísérlet a honfoglalásra, ahol a nép meghátrált, de azok a kémek, akik azt mondták, hogy Isten nekünk adja, azok közül az egyik, Józsué lesz majd a következő vezető. De nem ennyire részleteiben mutatja ez a párhuzamot, hanem azt mutatja meg, hogy most mi ugyanúgy Isten népe vagyunk, ahogy Mózes által Isten megszabadított, Jézus Krisztus bennünket is megszabadított, hogy az övéi legyünk. És erre mondja, ne keményítsétek meg a szíveteket, ha az ő szavát halljátok. Tartsatok ki mellette. A pusztai vándorlást végig kell járni. Nem működik úgy, hogy nem járjuk végig. Voltak ott sok problémák, de van vezető, tudjuk a célt, tudjuk, hogy hová megyünk, tudjuk, hogy hová érkezünk. Sőt, mi már azt is tudjuk, hogy mi már most oda tartozunk, ahová érkezünk. Ezzel biztat bennünket, szenteket, kiválasztottakat, akiket Isten elhívott, biztat ez az ige, hogy ezt az utat járjuk, és tartsunk ki mellette. Sőt, én hiszem, hogy arra is biztat, hogy bátran ne csak magunk döntsünk így, és tartsunk ki, hanem bátran hívjunk másokat is, és együtt dicsőítsük az Urat. Így biztat bennünket most is, hogy megmaradjunk mellette, ezért a Szentlélek mondja nekünk, és mondja, ezzel fejezem be. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, hanem, ezt már én teszem hozzá, engedjünk neki, és adjunk hálát neki. Amen. Válaszoljunk az Isten megszólítására, a zsidókhoz írt levélből olvasott szakaszra és annak a magyarázatára, a 453. dicséretnek az éneklésével. A 453. dicséretnek mindkét versét énekeljük. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban hálaadásunkat és kéréseinket vigyük az Úr elé, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek és felállva együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, olyan jó újra és újra hallani, hogy Te hívtál el bennünket, hogy a Tieid vagyunk és hozzád tartozunk. Megvalljuk, hogy a mindennapok forgatagában gyakran meg is feledkezünk erről a kiváltságról, meg is feledkezünk arról, hogy ilyen nagy szeretettel szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy ezt most megerősítetted mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy hívtál, hogy kövessünk téged. Köszönjük, hogy bátorítasz abban, hogy kitartsunk ezen az úton. Urunk, mi is meggyengülünk néha, elbizonytalanodunk. Mi is olyanok vagyunk gyakran, amikor másra, mint akik másra figyelnek, ahogyan egykor a te megszabadított néped a pusztai vándorlás során. Köszönjük, az életünk nem csak puszta. Köszönjük, hogy nem csak kihívások vannak, vannak örömök, vannak közösségi alkalmaink, családi alkalmak, találkozások. Köszönjük a Te áldásodat. És Urunk, hadd köszönjük most meg azt is, hogy egy kicsit fellélegezhetünk a nagy hőség után, a kisebb meleggel, a sok félelem után lesz-e áram, lesz-e víz elég. Köszönjük, hogy láthatjuk a Te irgalmadat is abban, ahogy alakítod az életünknek a sorsát. Köszönjük, hogy miközben emlékeztettél bennünket arra, hogy milyen gyengék is vagyunk, arra is emlékezteted a Te népedet, hogy a Tieid vagyunk. Köszönjük, hogy nem csak a törékeny világot látjuk, amiben semmi sem biztos, hanem valóban a mi lelkünknek a kősziklája Te vagy, amire életünket és az örök életünket is építhetjük. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy könyöröghetünk, így imádkozunk most, hogy légy ott azokkal, akik gyászolnak, akik búcsúznak, Te légy a vigasztaló, Te légy a bátorító a Te kegyelmedből. Imádkozunk a betegeinkért, azokért, akik nehéz betegséget viselnek el, azokért, akik gyógyulásban reménykednek, és azokért is, akiknek el kell hordozniuk ezeket a fájdalmakat, és el kell hordozniuk ezeket a helyzeteket. Különösen is imádkozunk Somogyi Sándor testvérünkért, aki a jövő hét elején egy orvosi kórházi beavatkozásra vár. Kérünk, hogy légy vele, őrizd meg őt és gyógyítsd meg őt, hogy újra együtt dicsőíthessünk téged. Urunk, könyörgünk, hogy életünk helyzeteiben légy velünk, Te légy a bátorító, Te légy a biztató, Te légy az, aki meg tudsz segíteni, aki erőt tudsz adni, aki újra-újra célt adsz az életünknek, aki a mindennapokban is velünk van, és akire mindig számíthatunk. És imádkozunk a békéért, hogy teremts békét ebben a világban, Urunk, és kérünk a kárpátaljai magyarokért is, ne feledkezz meg róluk, ne feledkezz meg rólunk. Urunk Istenünk, a Te kegyelmedben bízva jövünk most hozzád, őrizd meg gyülekezetünket, keresztény közösségeinket, református egyházunkat és keresztény egyházainkat. Kérünk és imádkozunk, egyházunk és egyházaink és országunk vezetőiért. Te adj bölcsességet mindenkinek, hogy mindenki javára cselekedjenek. Így hozzuk eléd ezt a vasárnapot, hálaadásunkat és könyörgésünket, Urunk, maradj velünk, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a persejpénzt, akár itt, akár átutalással érkezett egyház fenntartói hozzájárulást, illetve az Isten dicsőségére adott adományokat. Szeretettel hirdetem, hogy ha valakinek úgy egyszerűbb, akkor a persei adományt nem csak készpénzben, hanem egy terminál segítségével, kártyával, telefonnal is be tudja tenni a gyülekezetnek a persejébe. Kedves testvérek, a záró éneket énekeljük. Nagyon szép a záró énekünk is, a 291. dicséret. Mind a három versét énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat, e földi útvesztőben te mutass jó utat. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.